Köszönöm a, meghívásotokat. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, dicsőítünk téged, mert te ígéretédet megtartó Isten vagy. Köszönjük most különösképpen azt az ígéretet, hogyha ketten vagy hárman összegyűlnek valahol, hogy veled találkozzanak, te ott vagy közöttük. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem jöttél üres kézzel, hanem ajándékokat hoztál nekünk. A te újjáteremtő ígédet, amely elgondolkodtat, amely átformál, amely feddést, intést, reménységet tud nekünk adni. Kérünk, Úr Jézus, hogy állj meg itt a középen láthatatlanul, és kérünk, Urunk, hogy te szólj hozzánk. Mondd mindannyiunknak azt, amire szükségünk van. Köszönjük, Urunk, hogy te jobban ismerd a mi szükségeinket, mint mi saját magunk. És köszönjük, Urunk, hogy te sokkal jobban szeretsz minket, mint mi azt el tudjuk képzelni. Kérünk, Urunk, szóljál, mert hallják a te szolgáid. Amen. Körülbelül egy hónappal ezelőtt nyugodt fel, ha jól emlékszem, Madi, és kezdtük el egyeztetni ezt a ifi időpontot, és abban az időben olvastam csendességemben a karácsonyi történetet, és kezdtem el azon gondolkodni. Aztán amire akkor jutottam, azt elmondtam a Filemon ifibe, és ott egy hirtelen beugrásos alkalom volt, majd a Timóteus ifinek a bicikli túráján Sopronba, és ez lesz a harmadik alkalom, hogy ebből a gondolatból kiindulva, de részben átdolgozva szeretnék nektek is beszélni arról, amit akkor Isten ott megmutatott nekem, meg még egy-két olyan dologról, ami azóta hangsúlyossá vált számomra, vagy amin elgondolkodtam. Több igét fogok olvasni, nem olvasok föl így egy hosszabb szakaszt az elején egyben. Egy mondatot olvasnék, mint egy bevezetőképpen, vagy mint egy mottógyanánt, az Ézsaiás 37:26-ot. Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem? Ez Istennek az üzenete, Ézsaiáson keresztül az aggódó félelmeivel isteneni járló Ezékiás királynak. Ezékiás király nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert az asszír birodalom elérkezik oda, körülzárja a várost, elfoglalja az ország nagy részét, és Ezékiás királynak minden oka megvan ahhoz, hogy aggodalmaskodjon és féljen. És ekkor üzeni neki Isten Ézsaiáson keresztül azt, hogy emeld fel a tekintetedet. Kezdjél egy kicsit máshogy gondolkodni azokról a dolgokról, amilyen események téged érnek, azokon a körülményeken, amelyek körülvesznek téged. Nem hallottad még, hogy én ezt régóta elvégeztem, jó előre kiterveltem. Ezzel próbálja egy kicsit kizökkenteni Isten Ézsaiáson keresztül Ezékiás király. És egy ideje bennem van az, hogy nem mindegy, hogy hogyan látjuk a körülöttünk zajló, minket érő eseményeket. Ugye ketté lehet valahol ezt bontani, bár ez már ilyen pszichológia elmélet lehet talán, amihez nem értek, hogy vannak olyan események, amik minket érnek, vannak olyan körülményeink, amik minket körülvesznek, de ezek igazából azon keresztül hatnak ránk, ahogyan mi ezeket a dolgokat észleljük, ahogyan mi ezeket a dolgokat detektáljuk, ahogyan mi ezt fogadjuk. Nem mindegy tehát, hogy hogyan nézünk a minket körülvevő eseményekre. És ehhez olvasnék két igét, mind a kettőt a zsidókhoz írt levél 12. részéből. Először a 15. verset, hogy melyik az egyik út, ahogy nézhetünk a minket körülvevő eseményekre, a minket körülvevő körülményekre. Azt mondja itt az ige, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Az egyik lehetőség, és ezt a magam életéből tudom, az az, hogy az ember az őt körülvevő eseményekre, körülményekre, azokra a dolgokra, ami minket ér, úgy néz, hogy újra meg újra elkeseredik mindazon, ami vele történik, és hagyja, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedjen a szívében. Ugye a Biblia szerint a szív a gondolkodásnak a központja, ez egy nagy veszély, ami minket érhet, hogy felnövekszik bennünk a keserűség gyökere. Nem próbáljuk meg kiirtani ezeket a keserű gondolatokat, nem próbálunk ehelyett tovább lépni, hanem elkezdünk forogni a saját keserűségünk között, és egyre mélyebbre ásunk, és beássuk a keserűség gyökerét. Amiről azt írja az ige, hogy felnövekedve sokakat megfertőz és kárt okoz. De ugyanitt a zsidók 12-nek az elején van egy másik út, egy másik lehetőség, hogy hogyan lehet a minket körülvevő eseményekre, történésekre nézni. Azt olvassuk itt az első versnél, ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet és az Isten trónjának a jobbjára ült. Itt van egy másik lehetőség, a keserűségeink körüli körforgás helyett, az, hogy felnézzünk Jézusra. Van egy esemény, ami minket ér, van egy nehéz helyzet, talán minket ér egy tragédia, talán családon belül van egy nehéz helyzet, talán egy hozzánk közel álló jó barátunk kerül egy olyan helyzetbe, hogy nem tudunk neki tanácsot adni, hogy ha eljön hozzánk, hogy mi lehet az Isten útja az ő életében, és ott állunk széttárt kezekkel, a tehetetlenséggel, vagy a saját jövőnkre nézünk úgy, hogy a keserűség gyökere növekszik fel bennünk, akár mi lehet itt, de nagyon nagy kérdés az, hogy ebben a helyzetben mi a nehézségekre nézünk, vagy pedig Jézusra nézünk. Erre szeretnék igazából egy példát mondani a saját csendességeimből, a karácsonyi történeten keresztül, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy mire nézünk. Hogyan észleljük azokat, hogyan érezzük, hogyan vesszük azokat az eseményeket, amelyeket Isten a mi életünkben elhelyez. Ennek érdekében megpróbálom több nézőpontból megnézni a karácsonyi történetet. Nem egy evangéliumból, hanem úgymond összegyúrva elsősorban a Máté és Lukács evangéliumát, de mindannyian jól ismeritek ezeket a történeteket, hogy hogyan nézhették egyes szereplők, vagy hogyan nézhették volna egyes szereplők, de mai szemmel ezeket az eseményeket. Ez a nézőpontos gondolkodást, ezt gyerekmissziósként muszáj követnem, mert amikor az ember gyerek Isten tiszteletet tart, akkor a gyerekeknek egy nézőpontban lehet elmondani a történetet. Egy gyerek úgy tudja végigkövetni az eseményeket, hogy valamelyik szereplő fejével végig gondolkodunk, és vagy valamelyik bibliai szereplő, ha használjuk, vagy kitalálunk egy olyan fiktív szereplőt, aki minden valószínűség szerint ott lehetett. Mondjuk Jézus hallgatóságából kiveszünk egy embert, vagy mint Mózes a hegyen imádkozik, a síkságon küzd a nép, és onnan kiveszünk egy harcost, és az ő fejével láthatjuk az eseményeket. Az egy nagyon érdekes dolog, de ez egy gyereknek követhetetlen, hogy ugyanazt az eseményt megnézzük több nézőpontból, több szemszögből. Mi ezt utóbbit fogjuk most csinálni, és sorban nézzük, hogy ki milyen helyzetbe jutott, és ki mint gondolkodhatott. Az első, amin elkezdtem gondolkozni, az Józsefnek a helyzete. És megpróbáltam mai fogalmakkal leírni azt, hogy mit láthatott József, és hogyan lehetne ezt mai szemmel látni, úgy, hogy nem veszik észre Istent ezekben az eseményekben. Ugye elég sok kellemetlen dolog volt József életében, ugye azzal kezdődik rögtön a történet, azt hiszem a Mátéban, hogy várandósa jegyese, de nem tőle. Aztán mikor ezen, most mondjuk azt túltette magát, akkor minden urás feleségével egy hosszú útra kell kelni. A lehető legrosszabbkor kellett útra kelniük. Aztán, ha már útra kellett kelni, és végre megérkeztek, akkor nincsen semmilyen normális szálláson, semmilyen normális helyező számukra, és tulajdonképpen Jézusnak mi azt mondanánk, hogy hajléktalanként kellett megszületnie. Aztán végre túl vannak a szülésen is, meg mindezen a dolgom. Most se tudná elmondani, hogy ez milyen érzés, vagy milyen dolog. Utána, gondolom, jól ki vannak merülve mind a ketten, beállít egy csapat vendég, egy csapat olyan pásztor, akik abban az időben olyan lenézettek volnak, mint ma azt mondanánk, hogy egy csapat cigány beállít, és nem is ismernek minket, és még bejönnek. Alig, hogy túl vannak ezeken a nehézségeken, és már kezd rendeződni az életük, egy csapat illusztris vendég is érkezik, olyanok, akikkel addig ők soha nem találkoztak, akiket nem tudnak Józsefék hogyan kezelni. És amikor ezek az illusztris vendégek elmennek, akkor Józseféknek menekülniük, emigrálniuk kell, és egy idegen országban kell újat kezdeniük. És ez egy lehetetlen helyzet, hogyha végig gondoljuk ezeket a nehézségeket. Ha mélyebben boncolgatnánk ezt a történetet, valószínűleg meg lehetne fogalmazni még egy-két nehézséget, vagy lehet, hogy találnánk még egy-két nehézséget. De ami nekem föltűnt, hogy Isten igényében nem olvashatunk arról, hogy József lázadozna. Nincsenek leírva nagyon József gondolatai, lehet, hogy volt kellő mennyiségű keserűség az ő szívében, lehet, hogy volt egy nagyon adag kérdés az ő szívében, lehet, hogy volt egy adag lázadás a szívében, De Isten igéje nem tartotta ezt fontosnak leírni, tehát biztos, hogy nem volt olyan szinten meghatározó, hogy Józsefnek a gondolkodását ez meghatározta volna. Nagyon jó látnunk azt, hogy József nem lázadozott, nem olvasunk erről, hogy lázadozott volna ezek között, a körülmények között. Mert, és használja az ige ezt a képet, ugyan nem itt, hogy hogyan lázadozhatna az agyag a fazekassal szemben. Hogyan lázadozhatnánk mi, emberek, Istennel szemben. Hiszen megnézhetjük ezeket az eseményeket Isten szemszögéből is, hogy megpróbálhatnánk megnézni Isten szemszögéből is. Azért mondom ezt így, hogy megpróbálhatnánk, mert József szemszögéből elég jól el tudjuk képzelni ezeket az eseményeket, többé-kevésbé saját tapasztalataink, fantáziánk szerinti mélységben, de Isten nézőpontjából nem igazán tudjuk látni ezeket az eseményeket, vagy nem tudjuk teljes mélységében látni és átélni ezeket az eseményeket. De ha ugyanezt a hatot kiragadjuk, akkor láthatjuk, hogy Istennek ezekre az eseményekre volt valamilyen válasza, vagy ezekkel az eseményekkel volt valamilyen terve. Ugye az első, amit kiemeltem, az az volt, hogy Józsefnek várandós a jegyese, de nem tőle. És azt olvassuk az igében, hogy mikor magába szállva gondolkodik ezen, akkor Isten szól hozzá, és Isten egyértelmű vezetést ad Józsefnek. És nagyon jó ezt látni, hogy Isten ebben a helyzetben, amikor az ő terve megvalósul, az övének az életében az ő terve megvalósul, akkor Isten abban az időben, amikor annak eljön az ideje, amikor Isten látja azt, hogy közbe kell avatkozni, akkor Isten közbe avatkozik, és nagyon egyértelműen és nagyon világosan megmondja Józsefnek, hogy mit kell tennie. És én merem azt állítani, hogy ez ma is így van. Hogy Isten akkor, amikor eljön annak az ideje, nagyon világosan megmondja az ő akaratát. Itt sem nincs itt hosszan kifejtve, hogy József hány éjszakán keresztül nem aludt emiatt, vagy mennyit gondolkodott ezen a dolgon, de amikor kezd megérlelődni benne az a gondolat, hogy elbocsátja Máriát, akkor Isten közbeszól, mert Istennek nem ez volt a gondolata, vagy Istennek nem ez volt a terve. És Isten világossá teszi Józsefnek, hogy mi történt, és világossá teszi az ő akaratát is. Aztán a második, amit kiemeltem, az az volt, hogy minden órásan útra kellett kelni. És ebben is észrevehetjük Istennek a nagyságát. Isten ugyanis teljesíti az ő ígéreteit. És mi arra gondolhatnánk, ugye nemrég voltak az országgyűlési választások, és aki olvasott ilyen politológiai elemzéseket, hogy voltak ilyen elemzők, akik leírogatták, hogy melyik párt milyen ígéretekkel aknásította el azt az utat, ami előtte lehet a választásokat követően. És egy kicsit így olvashatjuk az Ószövetséget is, ha megnézzük a különböző proféciákat, amiket Isten Jézusról mondott, hogy Názáretinek fogják nevezni, Betlehembe fog születni, meg ez, meg az, meg amaz lesz, és az ember ezt így végignézni, lehet, hogy arra gondolna, hogy hát Isten jól elaknásította a saját útját, mert úgy éreznünk, hogy egymást kizárják ezek az ígéretek. De Isten nem tudja a saját útját annyira elaknásítani, hogy ne tudja azt megtenni, és nem is így kell ezt a dolgot fölfogni, hanem látnunk kell azt, hogy Isten teljesíti minden ígéretét. Azért viszi el Jézust Betlehembe, még Mária méhében, hogy beteljesedjen az az ígéret, hogy a Messiásnak Betlehemből, Dávid városából kell származnia. Aztán visszaviszi majd Józseféket Názáretbe, mert Názáretinek kell, hogy nevezzék a Messiást. És nem tudom, azt erről pláne nem ír az ige, ezen csak magam gondolkodtam, hogy József érthette ezt a dolgot. Én inkább arra hajlok, hogy nem. Hogy valószínűleg József fejében soha nem állt össze, hogy miért kellett nekik Názáretből Betlehembe menni, aztán később Egyiptomba, aztán Egyiptomból vissza Názáretbe. Valószínűleg nem értette József ezeket a dolgokat, bár nem tartom kizártnak, hogy egyszer az Ószövetség igék ismeretében valami összeállt neki ebből a dologból is. De ha arra a rosszabbik opcióra is gondolunk, hogy nem értett József ebből semmit, akkor nagyon fontos tanulságot hordoz ez a mi számunkra, az pedig az, hogy Istennek van egy terve, és Isten megvalósítja ezt a tervet, de mi nekünk nem kell mindent megértenünk ebből a tervből. Nincs Isten tervében minden lépésre magyarázat a mi számunkra. Az előző példa, az előző szituáció nagyon egyértelmű volt, amikor Isten szólt Józsefnek, és elmondta, hogy mit kell Józsefnek tennie. De ebben a helyzetben Isten elmagyarázhatta volna Józsefnek, hogy mi a célja ezzel, hogy most akkor Betlehem, meg Názáret, meg Egyiptom, meg ide-oda kell menni. De Isten nem magyarázta ezt el Józsefnek. És jó az, hogyha ezt mi is végig gondoljuk, meg mi is tudatosítjuk magunkba, hogy nincs minden kérdésünkre válasz, vagy nincs minden történésre magyarázat. Biztos, ha itt körbe mennénk, egyrészt elmenne az idő, másrészt mindannyian tudnánk egy olyat mondani, a mi életünkben egy olyan eseményt, akár ami megtörtént, vagy olyan, amiben benne vagyunk, és nem értjük az Istent, és nem tudjuk, hogy miért történt meg, valószínűleg több ilyet is tudnánk mondani, hogy mire volt jó ez az Istennek, és nem tudjuk. És jó azt látni, hogy vagy jó azt tudatosítani magunkban, hogy nem lesz minden ilyen miért kérdésünkre válasz. El lehet mondani Istennek ezeket a miérteket, de lázadozni nem érdemes, ahogy az agyak sem lázadozik a fazekassal szemben. Hiszen azt olvassuk az Ézsaiás 46.10-ben, előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondom, megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. És amikor ezt az igét olvastam néhány héttel ezelőtt, akkor úgy elgondolkodtam ezen, hogy ez az abszolút ilyen emberek között, ez az abszolút önkénynek a szava, ez a mindent megteszek, ami nekem tetszik. De Isten ezt teljes hatalommal és teljes joggal mondhatja ki, hogy mindent megteszek, ami nekem tetszik. És nekünk ezt el kell fogadni, hogy Isten szuverén, Isten mindenható, abszolút tőlünk független, és nem tartozik nekünk azzal, hogy őt nekünk meg kell érteni. Nagy kegyelem az, hogy Isten sok mindent elmond nekünk, és sok mindent megérthetünk Isten dolgaiból. És újra visszautalok arra, hogy mivel Isten szeret minket, azért megértheti velünk azokat a dolgokat, amelyeket valóban értenünk kell ahhoz, hogy az ő útján tudjunk járni. Aztán a harmadik epizód az, hogy nincsen hely egyetlen szálláson sem. Na hát ez, én is gondolkodtam, hogy mi lehetett ezzel Istennek a célja, és talán ez egy olyan dolog, amire József még kevésbé jöhetett el, és ez egy olyan dolog, amiről azt mondom, hogy ez értünk van belekalkulálva ebbe a történetbe. Ez mutatja igazán Isten szeretetét. Az, hogy Isten mennyire szereti az embert, mennyire szeret minket. Azt mutatja ez a történet, hogy Jézus ezt a földi küldetést, ezt a földi missziót vállalta, hogy a lehető legmostohább körülmények közé jött el, és ezzel akarta kifejezni azt, hogy ő mindenkivel közösséget vállal, a legnyomorultabb embernek a sorsában is osztozik. És itt is azt látjuk, hogy József nem lázadozik. Nem olvasunk az igében arról, hogy József lázadozott volna. És ha tényleg nem lázadozott, akkor egyetlen ötletem van, hogy miért nem lázadozott. Valószínűleg azért nem, mert kapaszkodott abba az ígéretbe, abba a kijelentett igébe, amit Isten mondott neki. Isten világossá tette József számára, hogy ki fog megszületni az ő jegyesétől, feleségétől, Máriától, és ez egy olyan ígéret, egy olyan mondat lehetett, amivel József újra meg újra kapaszkodhatott. Talán ti is átéltetek ilyet, biztos vagyok benne, hogy többen mindenképpen, de az én életemben is voltak olyan időszakok, amikor egy-egy ígéret, egy-egy ilyen utolsó elszakíthatatlan szalmaszálat jelentett, amiben belekapaszkodtam, és újra meg újra ismételgettem magamban, meg ismételtem a saját szívem számára, meg a saját agyam számára, hogy mi Istennek az ígérete, és nem értem, vagy nem tudom, hogy ezt Isten hogy fogja beteljesíteni, vagy Isten hogy fogja végrehajtani, de biztos lehetek abban, hogy Isten kezében van ez az ígéret, és kezében van az életem. És azért érdemes az igébe kapaszkodni, mert azt olvassuk az Ézsaiás 48-ban, elszárad a fű, elherved a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. Egy örök dolog Isten igéje, amiben kapaszkodhatunk. Aztán a negyedik nehézség, amit felsoroltam előbb, az a pásztoroknak az érkezése, de ennek van egy nagyon egyszerű és nagyon jó pozitív mellékhatás, hogy megérkeztek a pásztorok, vagy van Istennek egy egyértelmű célja ezzel, az pedig az, hogy ezek a pásztorok enni hoznak. Elgondolom, hogy mennyire ki lehetett fáradva József is, Mária is, gondolom semmi ennivalójuk nem volt, és Isten oda küldi ezeket a pásztorokat, akik nagyon lenézett emberek, és ők láthatják először a messiást, nyilván ennek is van egy üzenete, de hoznak Józsefnek és Máriának ennivalót. És jó azt látni, hogy Istennek a terve, vagy Istennek a céljai, Istennek a célrendszere a sokkal összetettebb, mint ahogy mi azt felfedezhetnénk. Most én mondtam ezekhez az eseményekhez egy-egy célt, vagy egy-egy magyarázatot, de korán sem gondolom az, hogy én az egész rendszerét megfejtettem ennek a karácsonyi történetnek, mert nem tudjuk Isten rendszerét, Isten nagyságát. megfejteni. És ugyanígy gondolhatunk a bölcsek érkezésére is. Ők ugye aranyat, tömjét és minhát hoztak, olyan értékes dolgokat, olyan tőkét, amiből Egyiptomban aztán újra lehetett kezdeni, amikor el kellett menekülniük. És csodálatos látni Istennek ezt a szeretetét, hogy az egyik lépésből építi a másikat. És mi nekünk embereknek utólag áll össze a mi fejünkben, hogy hogyan alakította Isten valakinek a sorsát, vagy a mi sorsunkat, és vannak részek, amiket itt sem értünk, hogy az miért történt meg, hogy miért ment el ott azzal 3 hónap, miért ment el azzal 1,5 év, hogy miért nem vettek föl valahova elsőre, hogy miért nem találtam munkát, hogy miért nem lett abból a kapcsolatból semmi. Ezek mind-mind olyan kérdések, amit sokszor nem értünk, és lehet, hogy később sem értjük meg, de vannak olyan dolgok, amire Isten később választat. És később összeállhat bennünk az, hogy mi volt Istennek a terve azzal, ahova minket akár a kedvünk ellenére, vagy a vágyaink ellenére helyezett, vagy küldött. És a hatodik, amit kiemeltem, az ugye az, hogy Egyiptomba kellett menekülni. Jó látni azt is, hogy Isten olyan utat tervezett, ahol biztonságban vannak. Nem olyan Istennek a terve, amiben belerokkannak az emberek, ahol idegileg tönkre mennek benne az emberek. Józsefnek nem úgy kellett ott élni, hogy tudta, hogy bármikor üldözhetik őket, és faluról falura, vagy házról házra bújkált volna, hanem Isten elvitte őket Egyiptomba, és azban a biztonságos környezetben kellett fölnőniük. Aztán persze itt is teljesedik ígéret, hogy Egyiptomból hívtam el az én fiamat, ez is beteljesedik ebben az ígéretben, de mindezek olyan dolgok, amit mi már utólag látunk. Ahogy a másik József, az ószövetségi József, Egyiptom alkirálya vagy kormányzója mondja el saját testvérének azt a mondatot a történetnek a vége fele, hogy ti gonosz gondoltatok rólam, de Isten terve jóra fordította azt. Én biztos vagyok benne, hogy amikor József börtöncsicska volt, és hordogatta ki a éjjeli edényeket, meg a kajás edényeket kibe az árkánkból, akkor nem ezen az igén morfondírozott, hogy ti gonosz gondoltatok rólam, de Isten terve jóra fordította az. De ezek voltak azok a próbák, ezek voltak azok a nehézségek, amelyen keresztül Isten átformálta Józsefnek a gondolkodását, átformálta Józsefnek az életét, és eljutott végül József erre, hogy megláthatta Isten tervét az ő életében. És már amikor ő Egyiptom alkirálya lett, akkor békesség lehetett az ő szívében, hiszen egyszer olvastam ezt valahol, vagy jutott eszembe, szerintem valahol olvastam, és abból azon kezdtem el gondolkodni, hogy amikor József alkirály lett, akkor ott volt számára Egyiptom hadserege, Egyiptom titkos rendőrsége, bármikor kiszúrhatott volna bosszúból a bátyjaival, és nem tette. Teljesen fájtlat borított ő arra a múltra, ami volt, nem kereste a családját, nem kereste a szüleit, hanem ott volt Egyiptomban. Nincs leírva sem az igében, hogy miért, és nem is próbálom megfejteni, de jó látni azt, hogy nem tette meg ő ezeket a dolgokat, pedig hatalma lett volna rá. Azért, mert Isten addigra kimunkálta a szívében azt, hogy valami másféle terve van Józseffel. Ezek azok a dolgok, amiket kiemeltem ebből a történetből, és elgondolkodtam itt egy-két dolgon úgy kicsit összegzőbben is, amit le lehet vonni következtetésként ebből a néhány gondolatból, amit kiemeltem. Az elsőt így fogalmaztam meg, hogy Isten nem gondtalan és egyenes utat ígér, hanem az ő jó terve megvalósítását. Nagyon fontos volt ez számomra, amikor erre igazán rájöttem, hogy Isten nem gondtalan és egyenes utat ígér, hanem jó terve megvalósítását, mert innentől kezdve tudjuk igazán helyesen látni a minket körülvevő világ eseményeit, azokat a dolgokat, amik minket érnek. Ha abban gondolkodunk, hogy Isten nekünk tervezett egy olyan utat, amelyik egyenes, amelyik gondtalan, mert semmilyen nehézség nincsen, akkor nagyon egyszerűen becsapjuk magunkat. Azért, mert ha megnézzük a Bibliának a legnagyobb alakjait, akikhez nem igazán mérhetjük magunkat, bár ennyi a méricskérésnek túl sok értelme nincsen, akkor láthatjuk, hogy ezeknek az embereknek az életútja sem egy gondtalan életút volt. Gondoljunk csak arra Józsefre, akiről előbb beszéltem, akit saját testvérei dobtak útba, aztán lehetett rabszolga meg börtönszolga Egyiptomban, vagy gondoljunk Mózesre, aki ugye 40 éves koráig nevelkedett a fáraó nevelt unokájaként, aztán abból az egyiptomi gazdagságból, kivételezett helyzetből el kellett mennie 40 évig a Sinai félszigetre, ahol csak bárányokkal beszélgetett, és egy hihetetlen kontraszt lehetett ez. Az akkori Egyiptom, amennyit én a történelmből tudok, egy kulturális, szellemi, fellegvár lehetett. Na, ehhez képest pásztornak lenni a Sínai félszigeten az egy másik világ volt. És 80 éves volt Mózes, amikor onnan visszatért. Mai világban sokszor már 40 éves vagy 60 éves ember se vesznek fel egy állásra, mondván, hogy vén a pozícióra. Isten pedig a 80 éves Mózes bízza meg azzal a feladattal, hogy vezesse ki az ő népét Egyiptomból. Mózes útjára sem lehet azt mondani, hogy ez egy gondtalan és egyenes út, de mégis Isten ilyen utat tervezett Mózesnek. Vagy gondolhatunk Dávidra, akiről azt mondja Isten az igében, hogy szívem szerint való férfi, hogy neki milyen útja volt, hogy felkenték királyát, pedig a saját családján belül se nagyon gondoltak vele, a nagy lakománál se hívták meg, úgy gondolták, hogy itt vannak a többiek, itt van a család, na hát Dávid, ha valakinek az áltókör is kell lenni, nem is gondoltak rá, úgy kellett behivatni, amikor Sámuel azt mondta, hogy hát pedig Dávid nélkül nem lesz vacsora. Dávid útja sem volt egyenes. Üldözött volt politikai okokból, igazából ok nélkül, kergette a király, életére törtek, külföldre kellett menekülnie, őrültnek tetette magát, hazudoznia kellett össze-vissza, bár most ebben nem akarok belemenni, hogy mennyire kellett ez, vagy mennyire voltak itt ebben azok olyan varga betűk, vagy olyan utak, amit neki nem kellett volna vállalnia, de az ő életútja sem egy gondtalan és egyenes út, hanem egy olyan út, amit Isten eltervezett vele, és végsősorban azt mondhatjuk, hogy Istennek volt egy jó terve Mózessel is, Dáviddal is, Pállal is. Ezek ilyen belekalkulált nehézségek tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, abba az útba, amit Isten eltervezett vele. De, és itt olvasnék föl néhány igét, ez egy olyan rész, amit igazából nem, én legalábbis nem értek a teljes mélységében, hogy vannak ezek a belekalkulált nehézségek. Hiszen Istennek mibe került volna Dávidból kapásból királyt csinálni, Istennek mibe került volna az, hogy Mózes 40 évesen vezesse ki a népet Egyiptomból, mibe került volna Istennek, hogy József, hogy máshogy mentse meg az ő népét az éhínség idején, és nem úgy, hogy Józsefet rabszolgál sorba taszítják, vagy mibe került volna Istennek az, hogy mondjuk Pál apostolt meggyógyítsa. De nem tudjuk ezekre a kérdésekre a választ, és azért nem tudjuk, mert Isten nem ad választ minden kérdésünkre. Az Ézsaiás 55:8-9-ben azt olvashatjuk, azt mondja Isten, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Nem érthetjük meg tehát teljes egészében Istennek a tervét, Istennek az útját. Annyira nem, hogy vannak olyan részek a Bibliában, most tűnt föl nekem, amikor ezt néhány héttel ezelőtt olvastam, egy résszel előbb az Ézsaiás 54-nek a végén, ez a két vers, a 15-16-os vers, hogy Istennél egész más, hogy működnek ezek a dolgok. Azt olvassuk itt, hogy ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. Aki rád támad, elesik veled szemben. Hiszen én teremtettem a kovácsot, aki parazsat éleszti, és fegyvert készít munkájával. Én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. És úgy olvastam ezt a részt, és nem tudtam hova tenni. Azt mondja Isten, hogy ha rád támadnak is, nem tőlem lesz az. És azt mondja, hogy én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. És ez egy olyan összetett igazság, amit a mi emberi agyunk nem tud felfogni. Ez egy olyan dolog, legalábbis az enyém nem tud fölfogni, amit vagy elfogadok, hogy Istennél ez a két dolog nem zárja ki egymást, hogy Istennél ez a két dolog működik együtt, vagy arra a következtetésre kell jutnom, hogy Isten igényével, vagy Isten személyével van valamilyen probléma. De erre vissza fogok térni később. És ugyanerre az összetettségre lehet példa a példabeszédek könyvének 16. részének 9. verse, ahol azt olvassuk, hogy az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Ez is ezt a kettőséget mutatja, hogy a mi gondolataink tervelik ki azt az utat, amin menni fogunk. Hogyha innen nézzük, ha mi fejünkből nézzünk ki, akkor igenis hoztam egy döntést, aláírtam ezt a munkaszerződést, oda mentem dolgozni, vagy kitöltöttem azt az állapot ezzel a három felvételi helyen, és oda mentem felvételizni, oda mentem tanulni. És ezek olyan döntések, amiket mi hoztunk meg, és ezekért mi vagyunk felelősek. És ugyanakkor azt láthatjuk, hogy az Úr irányítja az embernek a járását. És valahol egy nagyon nagy kegyelem van ebben a mondatban. Egyszerűen félelmetes, meg nehezen érthető is, másfelől pedig nagy kegyelem van ebben a mondatban. Mert mindezek olyan dolgok, amit úgy olvashatunk a szeretet himnuszában, ott a végén, 12. versben, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most abban a helyzetben vagyunk, hogy nem látjuk tisztán ezeket az összetett igazságokat, de Isten azt mondja, hogy egyszer érteni fogjuk ezeket a dolgokat. Arra figyelmeztet minket az 5 Mózesben is egyébként, 5 Mózes 29-28, a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Isten igéje tehát világossá teszi, hogy vannak olyan titkok, amelyekhez nekünk semmi közünk. És vannak olyan dolgok, amit Isten kijelentett, azzal pedig foglalkozunk és azt teljesítsük. És most a héten újra olvastam a mennybe menetel történetét az abcselekből, és olyan érdekes volt készülve erre az alkalomra végigolvasni azokat a jól ismert sorokat, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy kapjátok a Szentlélek ajándékát, maradjatok Jeruzsálemben, és erre nem az a tanítványok kérdése, hogy mit csináljunk a Szentlélek ajándékával, hanem megkérdezik Jézust, hogy Uram, most lesz az, amikor felállítod a te királyságodat. És akkor Jézus azt válaszolja nekik, hogy nem a ti dolgotok, hogy olyan titkokkal foglalkozzatok, amit Isten az ő maga hatalmába helyezett, hanem erőt kaptok, és legyetek az én tanúim. Mi emberek ilyenek vagyunk, vagy én legalábbis könnyen belecsúszok ebbe a dologba, hogy Istennek van egy ígérete, hogy ő szent lelkét adja, erejét adja, van egy feladata az én számomra, de én nem az ígéreten gondolkodom, meg nem a feladatra koncentrálok, hanem elkezdek azon törpölni, hogy mi lehet Istennek a titka, hogy mi lehet Istennek a terve, és hogy az hogyan valósulhat meg. Jó ezt látni magunknak, hogy vannak olyan dolgok, vannak olyan titkok, amit Isten az ő maga hatalma, az ő maga szuverenitása alá helyezett, és ezeket nem fogja nekünk kijelenteni, akkor sem, hogyha adott esetben ezek a minket körülvevő világgal kapcsolatosak, vagy úgy érezzük, hogy konkrétan érintenek minket. Mert azt mondja el nekünk Isten az ügyében, amit nekünk tennünk kell. Józsefnek is elmondta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, Jézus is elmondta a tanítványoknak, hogy kapjátok a Szentlélek ajándékát, erőt kaptok, és legyetek tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig. Azt kell látnunk, hogy Isten nagyon szeret minket, és Isten mindenható, és ez a kettő együtt a mi reménységünk. És az Ézsaiás könyvét, ha elkezdjük olvasni a 40. résztől, akkor 7 részen keresztül Isten ezt a két tulajdonságát hangsúlyozza az ő népére. Ilyen hosszan beszél erről Isten, és ilyen hosszan kell sokszor, hogy nekünk is beszéljen erről Isten, mert ez az a két dolog, amit együtt kell nekünk is saját magunkban tudatosítanunk. Hogy Isten nagyon szeret minket, és Isten mindenható. Ha csak Isten mindenhatóságára nézünk, akkor félelmetesek ezek a dolgok, hogy nem értjük, hogy Isten milyen dolgokat tervezett el velünk, de ha Isten szeretetét is látjuk emellé, ami leginkább Jézusban lett nyilvánvaló a mi számunkra, akkor láthatjuk azt igazán reménységgel a magunk számára, hogy Istennek ez a terve, ez egy jó terv a mi életünkkel. Ezt a kettőt kell tudatosítanunk magunkban, ennek a tudatában kell léteznünk. És ha erre gondolunk, akkor ez hálára és dicsőítésre fog vezetni, és utóbbi a mi küldetésünk. Arra teremtette Isten az embert, hogy dicsőítsük őt, és akkor érezzük magunkat jól a bőrünkben, hogyha betöltjük azt a küldetésünket, amire Isten teremtett minket erre a földre. Tehát nekünk van szükségünk arra, hogy őt dicsőítsük, és ehhez ahhoz van, és ehhez arra van szükségünk, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy Isten nagyon szeret minket, és mindenható. Még 2 nézőpontot mondanék az előbbieknél sokkal rövidebben. Az egyik az, hogy mit látott Heródes és az udvara. Mert ennek is van egy tanulsága a mi számunkra. Ugye Heródes és az ő udvara csoda helyett veszélyt látott ezekben az eseményekben. És nagy baj van, ha azok a dolgok, amelyek Isten tervében vannak, minket idegesekké tesznek, ahogyan Isten terve Heródest és az ő udvarát idegesítette. És azt láthatjuk, hogy ott imádat helyett taktikázás volt és hazudozás volt. És Heródes nem látja Istent. Heródes azt mondja, hogy a bölcsek túljártak az eszén. Ugye Heródes tipikus ember, saját magából indul ki, ő próbált túljárni a bölcsek eszén, és ezért arra gondol, hogy hát biztos a bölcsek is túljártak az ő eszén, mert ha ő gonoszul áll valakihez hozzá, akkor biztos azok is gonoszul állnak ő hozzá. És az ígéretnek való öröm helyett egy tömeggyilkosság lesz ennek a történetnek a vége Heródes szempontjából. És ennek az oka az, hogy Heródes önmagával volt tele. Heródes csak a saját hatalma érdekelte. Nagyon fontos látnunk azt, hogy az önimádat kizárja azt, hogy észrevegyük Isten csodáját, hogy megértsük Istennek a vezetését. Úgy kell látnunk a minket körülvevő világeseményeit, és úgy kell olvasnunk Isten igéjét, hogy ne legyen ránk igaz az, amit az Ézsaiás 42.20-ban így olvashatunk. Sokat láttál, de nem ügyeltél rá, nyitva volt a füled, mégsem hallottál. Hiszen Heródessel szemben a bölcsekről azt láthatjuk, hogy ők őszinték, ők imádni jöttek, és az ő életükön láthatjuk azt, hogy Isten vezetésében járni öröm. Azt olvassuk, hogy nagyon örültek, mikor meglátták a csillagot. Azaz nagy öröm töltötte be az ő szívüket, amikor Isten vezetése szerint járhattak. És ez egy jó kontroll kérdés lehet a mi számunkra, hogy mi minek szoktunk örülni. Hogy én minek szoktam örülni, te minek szoktál örülni. Annak tudunk örülni, ha sikerül Isten terve szerint járni, ha sikerül Isten útján járni. És jó azt tudatosítani magunkba, hogy Isten terve meghiúsíthatatlan. A Róma 8.28-ban azt olvashatjuk, hogy tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Ugye hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy valamivel keresztül tudjuk akár saját magunk húzni Istennek a velünk kapcsolatos jó tervét. De ez az ígéret, ez az ige mutatja világosan azt, hogy ez nem így van. Tudatosítsuk magunkba azt, hogy mi, akik Istenhez tartozunk, egy olyan helyzetben vagyunk, hogy minden dolog, ami minket ér, az Isten tervében, ami javunkra lehet. Az Isten tervében, ami javunkra van. Mert ha végig gondoljuk azokat, amikről itt az előbb beszéltem bibliai példák, akkor ugyanerre a következtetésre juthatunk. Mégis nagyon sokszor nem így van, és erről szeretnénk befejezésképpen beszélni, hogy nem erre jutunk, vagy nem ez az, ami betölti a mi gondolkodásunkat. A legtöbbször az szokott velem lenni, hogy látom az életem eseményeit, és nem értem Istennek az útját. Nem értem egy barátom, miért kellett kihagyni egy évet az egyetemen, látszólag azért, mert volt, hogy mintha másfele kellene mennie, és aztán nem lett belőle semmi, és ugyanoda ment vissza, amit kihagyott. Vagy nem értem azt, évekkel ezelőtt volt egy gyerekhét, ami egy árvíz miatt elmaradt. Leszmén, és mindennel fölkészültünk, program volt, alkalmak voltak, egy tök jó csapat volt, és elmaradt a gyerekhét, és nem értem azt, hogy miért volt ez Istennek ott a terve. És még mondhatnánk más ilyen történeteket a saját életünkből, ennél sokkal zúzósabbakat, vagy sokkal húzósabbakat, amikor nem értjük Istennek a tervét, nem értjük Istennek az eseményeit. És az a nagy kérdés, hogy ekkor mit fogunk csinálni. Ugyanis nagyon sokszor az a második lépcső, hogy elcsüggedünk, mert a teljes valóságnak gondoljuk azokat a nehézségeket, amelyeket minket körülvesznek. Ekkor kezd el felnövekedni a szívünkben a keserűség gyökere, ha úgy gondoljuk, hogy mindaz, amit a szemünk előtt látunk, az a teljes valóság. Hiszen a teljes valóság Jézust is tartalmazza. Azért mondja a Zsidók 12-nek az eleje, hogy nézzünk fel Jézusra. Ha Jézus nagyságát, ha Isten mindenhatóságát, Isten szeretetét is újra meg újra beletesszük abba a képbe, amit nézünk, akkor az összes többi probléma ugyan hozzánk képes lehet, hogy nagy, de mégis eltörpül Isten nagysága mellett. Ha megpróbálunk úgy fókuszálni a minket körülvevő bajok térképének képére, hogy Isten is beleférjen, akkor szükségképpen nem fogják az egész képet kitölteni a problémák, hanem valahol ott alul el fognak törpülni, és kicsit lesznek Isten nagyságához képest, és akkor fogunk tudni bízni. Mert ha elcsüggedünk, akkor lesz az bennünk, hogy bizalmatlanság lesz a mi szívünkben Istennel szemben. Akkor jönnek azok a kérdések, ami az ördögnek a kérdőszavával kezdődnek, hogy csak ugyanazt mondta az Isten? Elkezdünk magunkba gondolkodni, csak ugyanaz volt az Isten ígérete? Biztos, hogy Isten szereti az övéit? Biztos, hogy a javamra lesz az, amivel nem történik? Biztos, hogy nem estem ki Isten óvó védő szeretetéből, kegyelméből? Ha ugyanis elcsiggedünk, onnan a következő lépcső az ez, hogy egy ilyen bizalmatlanság növekszik fel a szívünkben, és már is megszakadt az, amit Isten szeretne velünk emberekkel, hogy egy bizalmi kapcsolatban legyünk vele. Néhány nappal ezelőtt olvastam ezt a gondolatot, hogy Istenben bízni azt jelenti, hogy megtanulunk együtt élni olyan kérdésekkel, amelyekre nincs válaszunk. Isten dicsőíti ugyanis, ha ezek között neki engedelmeskedünk, és ez a mi küldetésünk, hogy Isten dicsőítsük. Isten nem cicózik velünk, vagy nem szórakozik velünk, amikor úgy dönt, hogy nem magyaráz meg nekünk mindent, és nem minket szivat azzal, hogy vannak kérdéseink, amiket nem válaszol meg, hanem minket próbál, minket nevel ezzel az ő dicsőségére. És jó azt tudnunk, hogy nem próbál minket erőnkön felül. De kérdés az, hogy ezekben a helyzetekben mit csinálunk. Álhatatosan ragaszkodnunk kell Istenhez. El kell határoznunk azt, hogy álhatatosan ragaszkodunk hozzá. Végig kell gondolnunk azt az igét, amit a Jakab 1.17-ben olvashatunk. Minden jó adomány felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincsen változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Azaz minden jó adomány Istentől jön. Istenen kívül nincsen jó adomány, és Istentől jövő adományok jó adományok. Ez azt jelenti, hogy Isten jó. Ez egy olyan dolog, amit el kell hinnünk, amit tudatosítanunk kell magunkban, és erre építenünk kell. Ugyanis ha Isten jó, akkor tőle semmilyen rossz dolog nem jöhet. Ezt olvashatjuk a Dániel 9.14-ben, azt mondja, hogy Dániel, ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet, mert Istenünk az Úr, bármit cselekszik is igaz, csak mi nem hallgattunk szavára. Érdekes Dánielnek ebben az egy mondatában mennyire benne van az, amiről itt az elmúlt 3-4 órában beszéltem, hogy Dániel képes kimondani ezt, hogy sok nehézség ért minket, sok veszedelem, de Istennek igaza van. És Isten igaz, bármit tesz. Nem Istenben van a hiba, hanem bennünk lehet a hiba, hogyha Isten ígéreteit nem tudjuk hova tenni. Tehát Isten jó, Isten igaz, és bármit tesz velünk, akkor is neki van igaza. És harmadikként és utoljára azt emelnénk újra, hogy Isten mindenható, és szeret minket. Két rövidebb részt olvasnék föl az igéből, ennek alátámasztására, az Ézsaiás 40-nek a végéről néhány mondatot, amit biztos mindannyian hallottatok. Talán sokan jó részét fejből is tudjuk. Azt olvasjuk itt az Ézsaiás 40:27-től. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kell ugyan Istenem elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, elejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Vagy néhány mondattal később, a 41.8-tól, ezt olvashatjuk. De te szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda. A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy. Kiválasztottalak, nem vettek meg. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbammal támogatnak. Megszégyenülnek és gyalázatra esnek mindazok, akik gyűlölnek téged. Semmivé lesznek, elpusztulnak, akik veled perbe szállnak. Keresed és nem találd azokat, akik téged támadnak. Megsemmisülnek teljesen, akik ellened harcolnak. Mert én, az Úr, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked, ne félj, én megsegítlek. Ne félj, férgeske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítlek, így szól az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Fontos legfőképpen azt tudatosítani magunkban, hogy Isten nagyon szeret minket, és Isten mindenható. Annak a kulcsa tehát, hogy hogyan látjuk azokat az eseményeket, amelyek minket érnek, vagy azokat a körülményeket, amelyek minket körülvesznek, az, hogy milyennek látjuk Istent. És ez, hogy milyennek látjuk Istent, fogja meghatározni a mi kedvünket, a hangulatunkat is, azt is, hogy milyennek látjuk a minket körülvevő világot. Ahhoz tehát, hogy jól tudjuk észlelni a minket körülvevő világ eseményeit, meg kell ismernünk Istent, jól kell megismernünk őt. Két kérdést írtam föl, mint egy elgondolkodású a magunk számára. Az első az az, hogy milyen nehézségben vagy most. És látod ebben a nehézségben is Istent? Képes vagy-e ezek között a nehézségek között, és amiben esetleg most vagy, látni Istent? Aztán a második kérdés az így hangzik, hogy mikor dicsőítetted utoljára Istent? Akár imádságban, akár gondolkodásodban, hogy kinek ismered őt, akár énekben, tudod-e egyáltalán, hogy ki a te Istened? Látod-e Istennek ezeket a tulajdonságait, amikről is beszéltem? Mert úgy tudunk megállni a minket körülvevő nehézségek között, hogyha tudatosítjuk magunkba azt, hogy ki a mi Istenünk. Én itt befejezem, el is értem a 6 órát, túl is mentem rajta. Madi megmondta, hogy 6-ig lehet beszélni. De ha van kérdésetek, kiegészítésetek, vitatkoznátok vele, csak mondjátok meg.